mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van, folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát 2025. március 17-én Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és egy közlekedési információval, no. Rádiókafét lehet vezetés közben hallgatni Cegléd öregszülő kihajtón túl is, az M4-esen.
Zenefüleinknek az M4-es mindez, jött-e még valami? 0636 98 098 0-ra, valami érdemleges,
megnéztem
valami közhírré teendő.
Megnéztem én ezt a bevezető dolgot. Én hasonló csíkokat látok, persze nem közlekedek arra, tehát ez a kívülállóként csak az alkalmazásokban. Úgyhogy írjátok meg, hogy akkor mi a helyzet, hogy egyik hallgató azt írta, hogy azért egyértelműen érezhető és nagyobb a dugó a Flórián felújítás miatt. Amiket így látok Békés-megyer környékén, minden reggel szokott lenni, utána szaggatottan vannak dugósabb részek. Én nem látok nagy különbséget, de azok látják ezt, akik minden nap arra közlekednek, úgyhogy írjátok meg, hogyha nem így van, és akkor még egy friss információ, csak oda kell, hogy ugorjak gyorsan. Szokatlanul nagy a forgalom Gárdony és Fehérvár között is, itt az adáskörzetünk szélén.
Jó, na, akkor ezek jegyébe menjünk tovább.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Illetve még egy üzenet, igen, ez kimaradt. Hallgató javasolta, meg múlt héten is volt egy ilyen, hogy hunyadi adást javasoljunk majd a sorozat kapcsán, a valóságról, meg az eltérésekről, az ő megítéléséről.
Meglátjuk.
Katona Csabának, fölvetjük Csabának, hogy a Mesél a múltban legyen ő is majd téma, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni.
Na de töprengtünk-e már azon, hogy mi lehet Etiópiában? Hogy folyik arra felé az élet? És akkor most lefogadom, hogy egy csomóan jönnek az etiópokról szóló ízetlen tréfákkal, de nagyon nagyot fogtok csodálkozni, mert Gerendi Zoltán egy teljesen új portrét rajzol az országról. Szervusz, jó reggelt, mert hogy itt erős a GDP és a HDI növekedés. Jó reggelt!
Így van, de jó reggelt kívánok! Igazából egy kivétel országról beszélünk, korábban negatív kivétel volt sokáig, ugye a szegénység és így tovább, de az elmúlt 30 évük az annyira erős volt, hogy most jelen pillanatban Afrika egyik legjobban fejlődő, vagy a második legjobb, ugye Ruandát néztük még múlt héten, legjobban fejlődő országa, ami azt jelenti, hogy a GDP növekedése sokáig 10% körül volt, de most is 8% körül megy, és a Covid ideje alatt sem esett 3-4% alá. Tehát gyakorlatilag egy hihetetlen erős fellendülés folyik itt, ami hát nyilván abból ered, hogy méről indultak, tehát ez egy olyan ország, ahol az egyfőre jutó GDP az 3100 dollár, míg azért például Magyarországon ez 45 000, tehát azért lássuk, itt a váltószámok elég erősek, de egy gazdag ország, jelentős történelmű ország, tehát egy kicsit, hogy el tudjuk helyezni a térképen, hol van Etiópia, érdemes megnézni a fekvését. A Vörös-tenger, tehát Afrika szarvánál helyezkedik el, ami Kelet-Afrika, keleti szomszédja Szomália, amelyik ugye a tengeri oldalt fogja. Mogadisu, Szomália egy kifejezetten problémás terület. Ők a keleti oldalak, délről Kenya, aztán nyugatról Szudán, ez se egy egyszerű ügy, és északról Eritrea és Djibouti, tehát gyakorlatilag egy nagyon speciális környezetbe fekszik, de ez egy nagyon fontos kereskedelmi útvonat, mert az Aden-öböl mentén fekszik, de nincsen közvetlen tengeri kijárata, a tengeri szállítását Djiboutin keresztül intézi, amelyik Jemennel van szembe cserélő. Értsük körülbelül, hogy ez milyen forró
jár. Hát most elmondtál néhány olyan országot, amiről nem a béke és a nyugalom szigete szavak jutnak eszünkbe. Ugye Szomáliát, aki látta, meg Mogadisút, aki látta a Sólyom végveszélyben, és a Netflixen most ennek a dokumentumfilm része is ott van, az pontos politikai térképet kap. Ugye Jemenből épp ugye most a hírekben is szerepel elég gyakran ez az ország, úgyhogy
és hát a Vörös-tenger kijárata az pont Djiboutinál van, ahol ugye most a nagy konfliktus góc van, hogy lövöldözik a hajókat. Uh-huh.
Hát most ugye látjuk, hogy ez egy olyan hely, ahol sok mindenre gondolnánk, de erre nem. Tehát azért ezt itt elérni, az nem kis dolog, tehát tegyük hozzá, hogy itt azért sok minden pont ellentétes irányba hat. Viszont azért azt is látni kell, hogy ez ország egy hosszú történelmen keresztül jutott el ide, és hát ugye a mérete nem kicsi, tehát már eleve ez az országnak egy nagyon fontos pontja, meg a fekvése. Tehát ez 1,1 millió négyzetkilométeres ország, amelyben 134 millió embernek ad otthont. Ez a 134 millió, azt hogy értsük 50-ben, még csak 1950-ben 18 volt. Tehát ez egy olyan népességnövekedés, ami elképesztő. A lakosságnak gyakorlatilag a 45% a 18 év alatti, és az átlag életkoruk 18,9%. Tehát ez csak, hogy értsük, Magyarországon 42, az EU-ban meg 44 év. Tehát, hogy azért egy igen fiatal társadalom, és a második 40% az 19 és 44 év között van. Tehát elképesztően fiatal a társadalom. A fővárosa egyébként Addis Abeba, az 4,8 milliós város, amelyik az ország közepén van, és hát azt lehet rá mondani, hogy egy nagyon meghatározó városom már Afrikának, mert az Afrikai Uniótól kezdve az ENSZ-nek az Afrikai Gazdasági Hivatala, a bizottságai dolgozik. Szóval Etiópia úgy néz ki, hogy fönn van elég rendesen a térképen, de azt is fontos látni, hogy hogyan vannak fönn földrajzilag a térképen, és hogy mi történt ebben az országban, vagy mi nem történt. Ez egy platónfekvő ország, ahol például Addis Abeba is 2500 méteren van. Tehát ezek kifejezetten már lassan ilyen dél-amerikai szintű arányok. Tehát ez egy plató, aminek két része van. Van a nyugati, az a nubiai plató, a keleti plató pedig a szomáriai, és van közte nyilván szárazföld is, de ebből eredően ez egy nagyon magas hegység, és vannak 4000 méteres hegyeik. Tehát egy kifejezetten izgalmas táj. Olyannyira izgalmas egyébként, hogyha az ember megnézi egy videót, akkor szerintem ilyen Izlandot megszégyenítő vulkáni helyei vannak. Elképesztő a táj. Tehát valami embertelen sokszínű. Tehát érdemes egyszer egyébként megnézni az etióp környezetet. Nagyon sokszínű. Na most ebből eredően egyébként az ország nem volt legyarmatosítva, ez egy nagyon nehezen elérhető hely, és talán 6 évig voltak az olaszok vonultak ide be.
Aztán jött a sivatag oroszlánja. Így hívták tényleg, tehát az olaszokat nagyon elpáholták. Hát, van erről, azt hiszem, több film is, talán pont ez a cím, hogy a sivatag oroszlánya, de ebben nem vagyok biztos. Én megdöbbenve néztem, amikor
egyszer... Volt a Hailey Selassie, vagy ki volt a sivatag oroszlánya?
Most meg nem mondom, de mindjárt rákeresek. Jó?
Oké, 41-ig voltak, 36-tól 41-ig voltak itt az olaszok. Ők egyébként Eritreából, tehát a Vörös-tengeri partszakaszt akarták fogni, de eljöttek ide is, nem sokat tudtak kezdeni. Tehát végében egy olyan területről beszélünk Afrikában, amik nem volt gyarmatosítva. És ezért ez tudjuk, hogy ezért ez egy nem egy rossz dolog, mert a kulturálisan ez a terület nem csak úgy régi, de meg is tudta tartani azt az identitását. Egyébként az országnak a több mint fele keresztény, de ők a kereszténységet is egy kicsit másképp értelmezik. Például a naptáruk is közel 25 évvel eltér a Krisztus születését eltekintve. Tehát ők nem a Gergely naptár szerint mennek, hanem a saját naptárunk szerint. Amik nyilván egy időpont egyeztetés Etiópiában azért valahogy ennél azért biztos, hogy könnyebb manapság, de összességében ők egy nagyon-nagyon erős mély kultúrát hoznak magukkal, és hát erre épül rengeteg minden. A királyság voltak ők mindig, tehát egészen 1974-ig, amíg Haile Selassie-t megdöntötték, és akkor jött 74-től 91-ig egy kommunista katonai rezsim. Ez úgymond a 90-es évek ilyen szocialista kommunista visszaesésével itt is az a rendszer megbukik, és 91-től indul el az a rendszer, amelyik aztán 95-ben választásokat eredményez, és ami az elmúlt 30 év alatt Etiópiát erre a szintre juttatta át. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és hogy a szerepét érezzük meg a földrajzát, a Nílus is innen ered, gyakorlatilag a Nílus vízgyűjtő területe is innen van, de több mint 14 folyójuk van, és 88%-át az energiának vízenergiából nyerik. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly arányuk. A hegyek persze ásványi kincseket is bőven tartalmaznak, tehát van itt arany, platina, rész, tantál, elnézést, egyébként a tantál, ez egy nagyon speciális kemény fém, ami az elektronikához is kell, és a világ tartalékának a 7%-a itt van. Tehát itt azért az országnak nyersanyag oldalról is nagyon komoly alapjai vannak, de azt kell látni, hogy aranyban például globális több top 5 kitermelők. Tehát annak ellenére, hogy egy ellentmondásos gazdaság, hihetetlen jó ásványi kincseik vannak, még olajuk is van egyébként, tehát amit 1860-ban fedeztek, ami egész korai, és 1920 óta termelnek ki, de nincsenek benne, a top 100 végén vannak, tehát a top 100 körüliek, tehát nem ez az ő meghatározó tevékenységük. Uh-huh. Viszont ami ez a politikai változás hozott nekik, és amitől ezt a GDP HDI növekedést el tudták érni, az az, hogy gyakorlatilag ők Afrikában a top 3-as FDI, tehát tőkebevonó képességű ország. A legnagyobb az Egyiptom, második az Dél-Afrika, és harmadik Etiópia. Tehát ugye azért ezek mögé az országok mögé fölkerülni, és bemozdani ezt a nagyságú külföldi tőkét, azért az egy igen komoly dolog. Őket követi Uganda és Szenegál, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény.
Képzeld el, hogy olyan repülőrajtot vettek, by the way, ugye a sivatag oroszlányát, azt én félreinformáltam, az Líbiára vonatkozik, és azt Omar Mukhtart hívták a sivatag oroszlányának, de a Selassie volt az, aki ugye nagy lendületet adott, és ugye az olaszokkal háborúskodott. És még egy dolog, hogy olvastam egy elemzést, mi szerint akkor a repülőrajtot vettek, hogy már úgy emlegették Afrikába Etiópiát, mint hogy az új Kína. Tehát, hogy olyan nagy gazdasági növekedés, akkor a tőkebeáramlás, akkor a fejlődés indult meg.
Hát Kína egyébként nagyon komoly befektetője, ez egy szokásos ugye kérdéset, hogy milyen hatással van Kína az országra. Hát jelentősen. Uh-huh. Kína egyik legnagyobb befektetőjük, de egyébként óriási projekteket is nyomnak, tehát a top nagy beruházásai között van egy óriási, nem tudom hány milliárdos ilyen nemzetközi konvenciós kiállítási, tehát ilyen vásárterület a Bebában, ez óriási, tehát ez tulajdonképp az országnak ezt a központi szerepét tovább erőltetni. A legnagyobb, ez a Grand Ethiop Renaissance gát, ami a világ hetedik legnagyobb vízierőműve lesz, az is építés alatt van, és szerintem befejezések körül van. Ez azt hiszem pont a Níluson van, és ebből van is vita egyébként, mert ugye Egyiptom ennek a folyónak a vége felé van, és őket elég erősen érinti az, hogyha különböző gátrendszerekkel ezt a vizet visszafogják, de ez a gát épül és létrejön. Folyik egy nagyon átfogó infrastruktúrális projektjük, amiben utak, úgymond száraz kikötők, tehát ilyen transferállomások épülnek, a reptérbővítés elképesztő szintű. Egyébként az olajiparokat is folyamatosan fejlesztik, és ami érdekes, a digitalizációban is próbálnak előlépni, ahol még azért van helyük, mert 24 millió fő használ csak internetet, a lakosság 20%-a, viszont 77 millió mobiltelefon van már kint. És ami meglepő, hogy a social médiát összesen 7 millióan használják, amit így olvastam. Tehát a digitalizáció is előttük van, de egy biztos, ez az ország nagyon szépen működik. Ami egyébként a gazdaságának megható, a legerősebb része az a mezőgazdaság, ez a GDP 50%-át adja, és hogy egy kicsit átérezzük a szerepét, a világ egyik legnagyobb, ötödik legnagyobb egyébként kávétermelőjéről van szó, és Afrikában az első.
Az arabika őshazája, sőt a kávé névadója egy etióp tartomány, ugye?
Így van, ez abszolút így van. Tehát Etiópiára ilyen szempontból büszkék lehetünk, ha kávét iszunk, mert ők ebben nagyon-nagyon elő vannak. Szóval egy kicsit olyan ellentmondásos, az ember keveset hall rólunk, de hihetetlen dolgok vannak mögötte. Egyébként a lakosság 60%-a a mezőgazdaságban tevékenykedik, de ebből eredően az élelmiszeriparuk is nagyon kellemes. Én néztem az időjárást, hogy ezen a kvázi egyenlítő közeli helyiség területen milyen a hőmérséklet, és pont a magasság miatt egyébként meglepően kellemes. Tehát ilyen 20-25 fokok vannak, és a leghidegebb az 10. Tehát valójában valószínűleg ezek a mezőgazdasági kultúráknak ez a fajta hőmérséklet, ez nagyon fekszik. De a gyártóiparuk is nagyon erős, tehát a textilipar, ruhaipar, de van nagyon-nagyon erősek az ipari parkjaik, amiből egyre több van. Ugye ezért mennek az infrastruktúrális beruházások, és a legnagyobb ez azt mondja, a Havasa ipari park, az gyakorlatilag 2016-ban a legnagyobb volt, 27 ezer főt foglalkoztatott. Tehát ezek nagyon komoly beruházások, és én azt gondolom, hogy ezen ők tovább fognak tudni menni. Tehát mindenképpen egy olyan országról beszélünk, amelyik óriási eredményeket ért el. Na most nyilván a GDP növekedés az valahol adónövekedés, és itt kb. 13% a textú GDP, tehát nem adóztatják rommá a bejövőket. Nem is nagyon tudnák, mert ha megtennék, akkor nem nagyon jönnének. De az adórendszerük nem mondom, hogy vékony, de azért van is, a mértékek egyébként alapvetően nem rosszak. Tehát az áfájuk az 15%, azt mondom, azzal mi is cserélnénk itthon, az egy jó érték. Akkor gyakorlatilag a társasági adójuk formálisan 30%, de ezekben a különböző ipari fejlesztési parkokban ilyen 5% körül vannak. Tehát itt azért ez egy eléggé széles sávon bemozog az adózás. A 30%-ot szerintem azért viszonylag kevesen fizetik, mert hát látjuk, hogy ez egy felejtő GDP milyen mekkora. És egyébként a személy jövedelemadójuk sem annyira ijesztő. 35% ugyan a felső kulcsa, és progresszív, tehát nem egy kulcsos, hanem fokozatosan megy, de nagyon úgy néz ki, hogy ez kellő alap ahhoz, hogy ez az ország szépen fejlődjön. Szóval én azon csodálkoztam, és nekem ez nagyon meglepő, hogy egyetlen olyan ország, amit Afrikában igazából külföldiek nem tudtak piszkálni, és mégis egy ilyenfajta növekedésre tudott szert tenni. Nagyon erős kultúrája van, ezt egyébként érdemes megnézni, mert rengeteg műemlék, rengeteg olyan történelmi hely van, ami önmagában érdekes, de az, hogy ez a viszonylag úgymond elfelejtett terület a 21. században ilyen ugrásra legyen képes, az nagyon jelentős. Igen. És úgy néz ki, Afrikába ők egy olyan helyen, ahol tényleg azt mondanánk, hogy aztán tényleg nehéz, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Etiópia egyre jobban nő, és én szerintem, ha így folytatja, akkor nyilván a konfliktusok száma nem biztos, hogy csökkenni fog, mert én kíváncsi vagyok arra, hogy Djibouti, ami nekik az egyetlen kikötő helyük lenne, az meddig fog ebben a státuszában működni, vagy olyan örökké. Egyébként a különbség az, hogy Djibouti az arab rész, és az etiópok meg nem arabok, tehát ilyen szempontból, és az iszlám is nem döntő ezen a térségen. De nagyon érdekes ennek az egésznek a működése, és hát látjuk, hogy itt azért rengeteg minden történhet még. Gyógyszeriparuktól kezdve egy csomó olyan területen indulnak még el, ami szintén ez a HDI témát is erősíteni. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hol lesznek 10 év múlva, de szerintem meg fogunk lepődni, mert sokkal előrébb. Tehát szerintem így ezzel Afrikát nagyjából így lezártuk, hogy a Ruanda és Etiópia azért jól mutatja, hogy ezen a kontinensen nem csak háborúk és és küzdelem van, hanem vannak nagyon-nagyon szép sikertörténetek, amik akár igen, európai vagy globális szempontból is meghatározóak.
Igen, és mit adtak még nekünk az etiópok? Hát a rastafáriánus vagy rastafári vallást.
Ez igaz.
Mert
igaz,
hogy első Selassie etióp császár tiszteli ez a vallás, idézem, a királyok királya, az urak ura és Júda népének hódító oroszlánya, ez zavart meg itt a sivatag oroszlánya kapcsán. Igen. És hát ugye Bob Marley és a reggae zenének köszönhetően terjedt el ez a rasta vallás, elég sokan követik, például Jamaikában 5% mondja azt magáról, hogy ő ezt a vallást követi, és hát ennek is, ennek a vallásnak is a gyökerei itt vannak Etiópiában.
Igen, igen, hát az innováció ide vagy oda a fésűt nem nagyon találták, úgyhogy bizonyos fogva. Na, hát akkor én így voltam,
hogy aztán adjuk köszönjük. Otthonnak. Igen, fog mögő kínaiakról beszélni, meg Afrika szarváról, igen. Köszönjük szépen! Szép napot, Zoli! Szia-szia!
Sziasztok!
Gerendi Zoltán vázolta Etiópia gazdasági és földrajzi és némileg történelmi térképét is. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Most szusszanunk egyet, hogy emészthessétek a hallottakat, aztán jövünk vissza, és Gerendi Zoltán után Feledi Botond fog majd az etióp belpolitika izgalmairól beszélni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na és akkor folytatjuk etióp kalandozásunkat, ezúttal dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz az idegenvezetőnk. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ez a nagyon szép ívű fejlődés pont amiatt torpant meg, mert hogy polgárháborúba keveredett Etiópia, és ez a polgárháború azóta sem csitul. Mi robbantotta ki a konfliktust, és kik szerepelnek benne?
Fű, hát mondhatnám, hogy melyiket. Tehát az a baj, hogy ahogy itt készültem Etiópia kapcsán, mert azért Afrika szarva, az emlékszem még, amikor volt Afrika rovatunk, akkor is egy külön alterületnek számít. Tehát itt tényleg a különböző etnikumok, vallások és konfliktus történetek az egy külön kategóriát képez. Ami, most a legfrissebb az egy 2020-as a tigrai konfliktus, ami Etiópia északi részén van, tehát pont az Eritreával határos területen. Ugye itt a tigraiak akartak egy választást tartani, ám hogyha még emlékeznek a hallgatók, egy Covid nevű jelenség érkezett ekkoriban, és emiatt nem akarta a központi hatalom ezt engedni, tehát a mostani miniszterelnök már azt gondolta, hogy a tigraiaknak addig jó lesz egy kis hatalmi vákum, ezt viszont ott nem így gondolták, és emiatt elindult a háború, ami egy polgárháborúvá terebélyesedett, minimum 600 ezer halottal. Tehát, hogy ezek ugye olyan számok, ami, hát ami felfoghatatlan.
Ez a furcsa, hogy ezt így nem is, tehát hogy így Európában nem is jutott el, tehát igen, azért nem mondhatnám, hogy a magyar újságolvasó emberek így olyan gyakorta szembesülnének egy ekkora áldozattal például.
Nem, és ráadásul, tehát hogyha most csak Ukrajnát tartjuk a szemünk előtt, hogy ott mik a sajtónak a szenzúra pontjai. Itt ugye az történt, hogy Eritreával határos volt, de történetesen behívták az eritreai hadsereget az Addis Abebai központi hatalom részéről. Tehát ők segítettek leverni, sőt, még a humanitáris ellátási útvonalakat is megzavarták, és hát aztán meg is vádolták őket, hogy különböző tömeges nemi erőszakot és fosztogatást, tömeges kivégzéseket követnek el. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljes vesztegzár alá vették a régiót, amíg többé-kevésbé el nem sikerült nyomni ezt a konfliktust. És hát most se, tehát ez nem megoldva lett, hanem csak egy picit kevésbé intenzív szakaszban. Nyilván ez egy történelmi probléma, és nem fogja ezt most megoldani ez a jelenlegi kormányzat. Ezzel szemben viszont újabb konfliktusok pattantak ki. Ugye a másik
visszamehetnénk oda, hogy ki itt az uralkodó osztály, vagy hogy működik a hatalom,
mert egy rendkívül,
milyen szintű a demokratikus berendezkedés.
Mert egy rendkívül színes etnikai összetételű országról van szó, ami Afrikában járva sem jelent sok jót.
Nem ilyen sok jó, de nem is jelent nagyon különbséget, tehát ez az Abiy Ahmed nevű miniszterelnök vette át a hatalmat, most már emlékeim szerint talán több mint 10 éve, tehát ez egy régebbi rezsim, aki konszolidálja a hatalmát, és hát ne felejtsük el, hogy itt de tényleg a 60-as évektől kezdve az önállósodástól a különböző háborús villongások voltak a jellemzők, tehát Szomáliával volt konkrétan háború is, ebbe egyébként a proxy hatalmak ugye beleszóltak, tehát a oroszok, szovjetek támogatták éppen Etiópiát, még Szomáliát az amerikaiak. Tehát itt tényleg egy ilyen hosszú-hosszú konfliktusba jutunk el oda, hogy aztán a 90-es években volt egy kis fejlődés, és itt ugye vallási vonalon ugyanúgy, mint a különböző törzsi vonalakon oszlik meg a társadalom, és hát ebben ugye a szomszédos országok is mindig valahogy részt vesznek. Tehát ezt beszéltük veletek talán múltkor Kongó kapcsán is, hogy ugye ott Ruanda és a többiek hogyan szólnak bele. Tehát itt azért tényleg érezni még ezt a posztgyarmati problémát, hogy a különböző határvonalak nem feleltek meg a valóságnak. És ugye ez az, ami most is gondot okoz, mert hogy alapvetően Magyarországhoz hasonlóan nem rendelkezik tengerparttal Etiópia, és ezt akarná valahogy orvosolni. Most ugye aki emlékszik erre, hogy Szomália alapvetően az egyike volt a kevés olasz gyarmatoknak, viszont volt mellette egy Somaliland nevű, ugye ez a Vörös-tengerre néző északi része Afrika szarvának, ahol a britek voltak. Na most ez a terület egy jó ideje önálló szeretne lenni, és történetesen pont Etiópia az egyetlen, aki elismeri, és kötött vele tavaly egy szerződést, hogy kimehessen ugye a tengerpartra.
Hogy legyen egy kötőjelenség. SG Buti?
Ez Djibouti mellett van.
Djibouti mellett van.
Délre, így van.
Djibouti meg ilyen francia érdekeltségnek tűnik. Ezt azért gondolom, mert hogy minden ismerősöm, aki a francia idegen légiót megjárt, az megjárt a Djiboutit is.
Hát Djibouti az egyik óriási bázisa, de Djibouti talán az egyik legügyesebb játékos ezen az afrikai részen, mert hogy mindenki felé is tud gurítani egy bázist. Tehát emlékeim szerint itt van azzal az amerikai és a kínai bázis, egyébként rálát egymásra.
Na,
szóval,
akkor egy panoráma fotón az afrikai erőviszonyokat fel is tudjuk tárni.
Igen, tehát ez itt egy elég komoly dolog, de csak hogy érezzük a nyomást, tehát hogy nem biztos, hogy akarnánk Etiópia helyébe lenni, bár egyébként most, hogy írom pont a heti hírlevelet, tehát Magyarország körül is minden ország forrong, egy picit így érezheti ezt Etiópia is, ugye Szudán a másik oldalán, nyugati oldalán, Dél-Szudánra szétesve, ugye szintén nem egy atombiztos terület, és hát ugye itt van a nagy, a legnagyobb afrikai hidroprojekt, tehát az a áramtermelésre kitalált, fenntartható áramtermelésre kitalált gátrendszer, amit a Kék Nílusra építettek. Ugye emiatt viszont Egyiptommal vannak halálosan összeveszve, mert hogy ők félnek, hogy el lehet zárni a vizet, és onnantól kezdve ugye az egyiptomi mezőgazdaságnak kampet, sőt, hát akár az ivóvíz is veszélybe kerülhet. Most ez tavaly elkezdett áramot termelni, 2020 óta töltik, tehát csak hogy érzékeljük a nagyságrendjét ennek a rendszernek, ennek a vízerőmű rendszernek, tehát negyedik, ötödik éve telik meg ez a medence, és most fogja elérni a telítettséget. Most képzeljétek el, hogy Donald Trumphoz mentek el az egyiptomiak, mert hogy a Trump egy alatt majdnem összehoztak egy egyezményt, amit pont Addis Abeba, tehát az etióp oldal nem akart végül implementálni, úgyhogy abban bíznak most Kairóba, hogy visszavihetik az ügyet, és megpróbálnak egy újabb egyezséget Donald Trump a dealmaker segítségével összehozni, vagy hát pontosabban kikényszeríteni, hogy ne csak a gyarmati víztartási egyezmények legyenek, amik itt szabályozzák a dolgokat. Tehát tényleg mindenhonnan belül is feszíti őket a polgárháború.
Ez az erőmű, ez hol van?
Ez Etiópiában, tehát ezt ők építették.
Ott, ahol még, tehát a Nílusnak a viszonylag...
Ahol ered a Nílus egyik
kezdeti részén, aha.
Így van, de mert utána, már komoly vízhozammal.
Aha, mert utána a Nílus még átfolyik Szudánon, és még csak jóval később lesz komoly folyó Egyiptomban.
Tehát Szudán is Egyiptom oldalán van ebben a buliban. Úgyhogy a két lentebbi szakaszsal folyónak küzd a felső szakaszsal Etiópiával, és ez valóban egy óriási gátprojekt volt, tehát ez elképesztő erőforrásokat mozgatott meg.
És ki finanszírozta hozzá, félve, kérdezem, csak nem a kínai.
Hát ezt sokan finanszírozták. Egyébként Kína elképesztő módon megjelent, benyomult, és a Covid előtt nagyon-nagyon jelentősen ott volt az országban. Egyébként ugye hagyományosan komoly az orosz szövetség, tehát itt Szergej Lavrovék többször fogadták Etiópiát Moszkvába. Nagyon komoly partnerség van ugye történelmi hidegháborús okok miatt is, érdekes, hogy ez mennyire felmelegíthető az afrikai kontinensen. De össze tudtak hozni, és ezt talán a hát Szijjártó Péter is csettintene, hogy össze tudtak hozni világban kihitelt is. Szóval, hogy egyszerre tudják magukat finanszíroztatni keletről és nyugatról, úgyhogy tehát ez nem biztos, hogy járható vagy fenntartható, tehát megjelenik a nyomás, nyilván a Trump kabinettel ez extra meg fog jelenni, de egyelőre el tudtak navigálni ebben a nemzetközi, mondjuk úgy, hogy Afrikáért folyó küzdelemben.
Uh-huh. Milyenek a kilátásai? Ez a sok polgárháború, ez gondolom nem tesz jót se a tőkebeáramlásoknak, se a befektetőknek, de olyan stratégiai helyzete van az országnak, hogy mégis azért így fittyetálynak erre, vagy megint egy olyan afrikai országba érünk, aminek hosszabb távon sem nagyon látszik, hogy merre lenne a fejlődési íve tekintve ezekre az ellentétekre.
Ugye, tehát én ezt tanultam az Afrika szakértőktől, hogy tehát ezt a ország vagy nemzet koncepciót értelmezni Afrikára, ez egy félrevezető út. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen adott területen valaki, aki Maliban él, az Maliban gondolkozik, vagy egy etióp, persze tudja, hogy mi az, hogy Etiópia, de nem biztos, hogy az elsődleges identitása az ezzel azonosul. Tehát, hogy ezt nem is szabad valószínűleg így nézni, a most uralkodó elitnek is megvannak a saját területi érdekeltségei, ahonnan származnak, akik ezt viszik. Ugye a Szomáliland, aki ki akar szakadni Szomáliából, ott is egy család kiirtásával kezdődött a 90-es években az egész történet. Tehát, hogy itt dinasztiák vannak, akik még a törzsi időszakra viszonyuló dinasztiák az esetek egy jó részében. Úgyhogy tehát itt nagyon más hatalmi rendszert kell elképzelni, mint az európai. Tehát egy picit úgy, mintha a kommunizmus nem zavarta volna meg a feudális viszonyokat. Tehát, hogy egészen más hűségrendszerek és szövetségek alakulnak ki. Úgyhogy tehát itt Szomália lesz az izgalmas, mert ott viszont szintén nem elképesztően stabil a helyzet, és ezzel, hogy a Szakadár régióját, a Szomálilendet támogatják az etiópok, ezzel kérdés, hogy kiújva esetleg az a már létező szomári-etióp háború, aminek volt már 40 éve egy szakasza, mert hogy egyébként van egy része Etiópiának, amit viszont Szomália követel, tehát hogy Itt még sajnos ebbe az irányba is lehet konfliktus, nem csak Egyiptommal.
Hát nem most lesz akkor béke Afrika szarván, nagyon úgy tűnik.
Hát Afrika szarva sajnos nagyon nem erről híres mostanában, és akkor ugye még a kalózkodásról nem beszéltünk, abból ugye nem közvetlen az etiópok érintettek. De hát persze nyilván az erőforrások és ásványkincsek itt vannak, csak pont ez a felszabdalt ország szerkezet, vagy mondjuk úgy, hogy leszalámítható hatalmi elitek teszik igazán könnyen kizsákmányolhatóvá az országokat és az erőforrásaikat a külső hatalmak számára. Tehát itt vannak még strukturális kihívások. Uh-huh. Hát nem a USA fogja megoldani most már.
Igen. Még egy nagyon fontos kérdés lehet az, hogy ők ez a tengerpart, nem tengerpart, ez mennyire fontos kérdés nekik, mert ugye egy csomó országról tudunk, hogy ez mozgatta a külpolitikáját akár évszázadokon keresztül, gondoljunk csak az oroszokra, meg a mostani háború kapcsán a Krím bekebelezésére. Az etiópokban is ez ilyen mélyen és régen élő valami, hogy legyen már tengerpartunk?
Tehát azt gondolnám, hogy pont az az elit, amelyik látja a lehetőséget abban, hogy nagy volumenű kereskedelmet folytasson, annak a számára ez most kiemelkedően fontos. Tehát felmérték azt, hogy a nyersanyag kereskedelem így működik. Ugye ugyanúgy erről szól részben a bukavúi M23-as kongói lázadás. Tehát onnan is egyszerűen ki kell tudni vinni a nyersanyagokat valamerre. A repülőgépen sokkal kevesebbet tudsz vinni, és ha a szomszédország meg fenyegethet azzal, hogy lezár, államosít, stb., akkor meg gondba kerülsz. Tehát egyszerűen egy kitettséget akarnak megszüntetni, ami az ország életéből adódóan jogos, ugye, hát szintén a nincsen se fognak sokat hajózni, hogyha ilyenek a viszonyok, tehát hogy kell ez az alternatív elérés, ez érthető az ő szempontjukból. Egyébként az ország nemzetgazdaságának is jót tenne, hogyha lenne ilyen kiárat, ami stabil kiáratot jelent.
Na de hát akkor vegyük sorra, Eritrea, hát nem egy életbiztosítás, maradjunk annyiba, Djibouti-ban ott vannak a nagyhatalmak, ők aligha gondolják azt, hogy majd átengedik Etiópiának ezeket a jó kis lehetőségeket, délről meg ott van Szomália.
Délről ott van Szomália.
Ami megint csak nem egy életbiztosítás.
Hát a kiárat az ezért ez a Szomáliland irányába ment el, amiről nyilván ők is sejtették, hogy ezzel destabilizálják a szomáli-etióp kapcsolatokat. Holott megegyezhetnének, hogyha lenne erre szándék a két oldalon, egy tartós, kölcsönös valamiben, akár lepattával, amerikaiakkal, kínaiakkal. Tehát, hogy Lehet, hogy ide pont jót fog tenni a közvetítő mediációs országok jelenléte, akik a hosszú távú, egyébként mindenki számára win-win szituációt teremtő helyzetet képesek lesznek támogatni, akár a rövid távú rezsim érdekeken túl, amit a helyiek képviselnek.
Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük, Botond, nagyon tanulságos volt ezúttal is, mint mindig, úgyhogy szép hetet kívánunk zárásként.
Nektek is, hallgatóknak is.
Köszi, szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztünk szerte széjjel Etiópia házatáján, és most meglepő módon, ha már a raszta vallás szóba került, akkor az Etiópiáról szóló blokkot emígyen zárjuk majd le.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Hát kérem szépen, Bob Marley után egy másik óriás, Nat King Cole, Grammy-díjas amerikai jazz muzikusra emlékszünk, mert hogy 1919. március 17-én látta meg a napvilágot, élete és munkásság előtt tisztelgünk. Ezzel a gondolattal, amely természetesen tőle származik, mindig azok beszélnek a zenéről, akik semmit sem tudnak róla.
Ami egy baromság, tegyük hozzá nyilván,
mert?
Hát mert általánosítás, túlzás, ez a nagy, én a nagy művész vagyok hozzáállás, ez soha nem volt nekem szimpatikus, tehát elismerve maximálisan az ő tevékenységét és művészetét, nem vagyok híve az ilyen általánosító és arcoskodó kijelentéseknek.
Oké, hát akkor ennyit Nat King Cole-ról.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Nem Etiópia, csak tök érdekes volt, egy hallgató is írta, hogy annyira kedvet kaptam, hogy Gábor adhatna tippet Etiópiában, van-e fapados. Hát mondjuk inkább a békés részekre, tehát hogyha csak a gazdasági részekből indulsz ki, akkor azért egy ugye milyen kedvező kép volt és hangulat volt, amikor az Olival beszéltünk, és
igen.
Az adatokból, az iparból, a fejlődésből, a nyomorból, kijövetelből, ami egy folyamat, azért még nyilván ott vannak. Aztán utána az arcodba kapod a politikai vonatkozást, meg a válságokat, meg a brutális polgárháborút, ami nem is olyan régen volt, és amiről alig tudunk itt. És akkor rögtön föleszmélsz, hogy úristen, hát azért ez még mindig itt van, és milyen keveset tudunk róla, és nem lehet olyan szép a világ. Mindegy, eszembe jutott, hogy Djibouti szóba került, hogy Djiboutiról olvastam, nem is tudom már, hogy hogyan keveredtem oda, turista szemmel minden országban járnak magyar turisták, és egy leírás arról.
Hát ki megy Djiboutiba?
Hát ez az, figyelj, mindjárt kiderül, ki megy Djiboutiba. Útikritikáról olvasom. A Djibouti turisztikai meglátogatását elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnek magas páratartalomban gyötrődni, és akiknek mennyei örömet okoz a testük körül tömegesen rajzó legyek folyamatos elhessegetése. A Djiboutit meglátogató turistát gyakran a kat nevű narkotikus szertől enyhén betépett taxisok szállítják, szerencsésetben balesetmentesen, és ott jártok vélemények, piszok, homok, szegénység, drágaság, érdekes látnivalók hiánya, csak az utazón oda, akinek a munkával kapcsolatos dolga van, vagy aki az ország kipipálását annyira fontosnak tartja. Na, én ezen szoktam azért mindig föl... Na, igen. Másik típusú utazó, a fiam poénkodott, mondott egy országot, én meg belementem. Avóta is verem a fejem a falba, mindegy, elindultunk. Hát ez a két típus, aki
mi?
Ezek szerint
nem, hát
oda utazik.
Hát a te fiaid is mondanak időnként
hát,
valami.
Nyilván poénból.
Volt már olyan, de, hogy leoltottad őket, hogy na oda biztos, nem? Ne viccelj.
Hogy ne lett volna.
Na, melyik az?
Hát már nem emlékszem.
De ott az csak azért, mert ott már sokszor jártál.
Nem. Vannak olyan országok, ahol először elmegyek egyedül körülnézni, és utána viszont megmutatni őket.
Igen, ismerjük ezt az érzést, igen.
Na, szóval... Igen, az még egy... Fölmerül a kérdés, ugye Egyiptomnál is emlegettem, hogy nekem úgy fontos szempont volt az is, amikor oda mentem, hogy segítsek, akkor vigyek oda egy kis pénzt, segítsek rajtuk, mert most éppen akkora önhibájukon kívül is akkora problémát okoz nekik, hogy háború a környéken, lezárják, vagy hajóforgalomból a bevételek drasztikusan visszaestek, elindultak lefele a lejtőn, ismét nő a szegénység, nem vagy nem a kilábalás van, de ha belegondolok, sokkal-sokkal rosszabb helyzetben levő országok is vannak. De aztán egy nagy levegő csak azért, meg akkor mindenkinek még nagyon sokatnak segíteni lehetne, és ez egy nagy dilemma nyilván. Szóval ahol tényleg az ég egyet a világon nincsen semmi, csak a nagy szegénység, nincsenek turisták is. Ugye azért nincsen bűnözés, mert nincsenek turisták se egyébként, mert igazából nincs mit elrabolni. Ezt is olvastam például Djibutiról is. Szóval ez így nagyon nehéz. Szóval mondom, az egész onnan jutott eszembe, hogy tényleg is úgy voltam, mint a kedves hallgató, aki ezt megírta, hogy az alapján, amit a gazdasági adatok alapján látunk, teljesen másképp tud kirajzolódni, és akár még izgalmasnak, vonzónak is tűnik, hogy meglátogassunk országokat. Aztán, hogyha a tágabb képet nézed, meg a biztonsági helyzetet, akkor minden megváltozik.
Na, akkor itt most megint tartunk egy szünetet. Czoller Andi hírei jönnek, aztán pedig megnézzük, hogy miért baj az, ha fáj a marha szája.